rendelkezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. A ma délelőtti beszélgető társ.
Varholik Zoltán. Ennek az órának a fő vendége, tehát továbbra is Cser Krisztián operaénekes, és megérkezett hozzánk a plusz egy fő, az öcs, Cser Ádám, karmester, zeneszerző. Szervusz Ádám, téged is nagy
tisztelettel. Szervusz, köszöntök mindenkit, köszöntelek. Tisztelettel.
Szegedati bázisotok, a családi gyökeretek, mégis a te életrajzodban már is van egy nagy meghökkentő adat, születési helyed Bagdad.
Így van. Hát igazából én nem nagyon tehetek erről, de mégis egy nagyon érdekes színezet az életemben. Édesapám ott kapott állás lehetőséget 1978-ban, és hát ő neki mindig is vágya volt az, hogy külföldön megmutassa magát. Főképpen egyébként nyugatra szeretett volna menni, de hát a sors úgy hozta, hogy kelet felé. Nem volt bátortalan, hogy úgy mondjam, tehát hogy ez azért nagyon nagy bátorság kellett akkoriban, hogy Irakba menni. És hát édesanyám mesélte, hogy egyszer hazájtott a apukánk, úgyhogy hogy akkor megyünk Bagdadba, és hát anyukám nem kis meghőköléssel, meg rökönyödéssel fogadta ezt a vadi új hírt, de aztán végül is belement, és azt hiszem, hogy egy nagyon erőteljes, kalandos életük váltott kint. 78-tól 80-ig voltak oda, úgyhogy közben egyszer-kétszer haza is jöttek. Volt egy olyan január, amit Algériában töltöttünk mindannyian. Ez 80 januárja. Igen. És aztán 80 szeptemberében kellett hazajönni. Azt hiszem, hogy többek között azért kellett hirtelen hazajönni, mert kitört az irak-iráni háború. Tehát nagyon nem volt választási lehetőség, hogy maradunk-e vagy nem, hanem haza kellett jönni. Ki tudja, hogy alakult volna az életünk és a sorsunk, hogyha akkor még ott maradunk.
Titeket most egy nagy kaland fűzött össze, méghozzá itt az év elején, a csonka évünk elején, mert hogy Krisztián Bakancs listáján folyamatosan ott szerepelt második Fülöp, hogy a Don Carlosból ezt még nem énekelted el. Hogy adódott, hogy ez most megvalósulhatott Miskolcon, és ráadásul úgy, hogy ez egy, hát mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen családi vállalkozássá minősül szinte.
Terveztünk egy másik címet erre az évadra, és
másik opera
címet, igen. És hát Béres Attilával beszélgettem, és ő mindig nagyon készséges, és tényleg nagyon jól tudunk együtt dolgozni és tervezni. És mondta, hogy ne legyen az a cím, válasszak egy másik címet. És mondtam neki, hogy hát nekem óriási álmom az, hogy Don Carlos csinálja Krisztiánnal. Tehát, hogy ez egy nagyon régi dolog, de nem súlykoltuk soha, tehát nem arról szól, hogy így kidobtuk kockából a Don Carlost véletlenül mindig, hogy netán a következő évben az lesz, hanem egyszerűen ez így bennünk volt, és mondtam Attilának, hogy figyelj Attila, akkor legyen Don Carlos, viszont akkor egyet kérek, hogy segíts abban, hogy Krisztiánhoz tudjunk egy picit alkalmazkodni, ráéréseit tekintve. És akkor Attila rögtön azt mondta, hogy szuper, ez nagyon jó ötlet. Hagyj gondolkozni egy picit azon, hogy hogyan tudunk az évadban kicsit tologatni dátumokat, és akkor végig is egy hét múlva beszéltünk újra, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon jó, és hogy ragaszkodik hozzá, hogy ez legyen.
Milyenek voltak tényleg a próbák, tehát többet kellett esetleg a Krisztiánt instruálni, vagy éppen ellenkezőleg, hogy szinte már egymás levegővételét levettétek, hiszen hát egy szobában éltetek, egy légtérben, az együtt muzsikálások már a kórusokban, és ez most a színpadi játékban gondolom, hogy megkönnyítette a ti kettőtök kapcsolatát.
Szerintem abszolút, tehát mondjuk én nem tudtam ezeket a háttér dolgokat, én csak annyit tudtam magam részéről, hogy én 40 éves korom alatt nem akarom elénekelni a Fülöpöt, és nagyon jól összejött ez, hogy a Miskolcon is, meg Ádámnak is így jutott eszébe, lehet, hogy neki több éve terve volt, de én nem gondoltam arra, hogy ez megvalósulhatott. Tehát én nem is gondolkozhatok más színházával, vagy hogy mondjam, én inkább mindig örülök, ha felkérnek valamire, tehát Ádámnak nem mondta minden nap, hogy énekeljük már el a Don Carlost, tehát hogy én nagyon örülök, hogy benne is megvolt ez a vágy, tehát és ráadásul az, hogy együtt csináltuk, ez szerintem egy óriási nagy ajándék. Szerintem túl nem kellett instruálni egymást.
Hát három dolog volt, amit megbeszéltünk, egy ilyen óriási szerep. Tényleg egyszerűen annyira egyértelmű és nyilvánvaló az, ahogy szerintem mind a ketten olvassuk a kottát, tehát hogy ott az egy nagyon kíméletlen dolog, tehát nem a véletlenre megyünk, hanem nagyon pontosan követve a szerzői szándékokat, nem szárazon. Tehát, hogy ez egy picit ilyen összetéveszthető dolog, hogy hát, na hát milyen énekes vagy karmester ez, akinek nincs szíve, vagy nem tudom, hanem követi azokat a hülye beírásokat, vagy hát furcsa dolgokat.
Lényegileg... A tartalommal azt, hogy megtöltjük, tehát ez...
Igen, maga a személyiség az, ami tartalommal tölt meg. Lényegileg más és más lesz egy adott mű, hogyha az pontos zeneszerzői instrukciók értelmeze vannak. És ezt azt hiszem, hogy hát valahogy így tanultuk, vagy egymással is mindig így dolgoztunk, amikor én ültem mindig a zongora mellett, ő pedig énekelt, egészen fiatal kortól dolgoztunk, és tanultunk így együtt, aztán rengeteget álltunk egymás mellett, és énekeltünk koncerten. Tehát, hogy magát a levegővételt, vagy az együtt lélegzést is elsajátítottuk.
Dúótok megvalósult például egy Le Porello produkcióban, amit édesanyátok születésnapjára állítottatok tulajdonképpen elő 25 évvel ezelőtt körülbelül?
Igen, volt ilyen. A Don Giovannit gyakoroltuk, volt egy anyának volt egy zongora kivonata, és a születésnapjára megtanultuk. Ketten, tehát az első ilyen volt, hogy így valamit, az nagyon régen volt.
Hú, tényleg.
Meg hát kórusban is énekeltek.
Hát rengeteget, persze.
Volt saját ének együttesünk, a hattagú Musics volt a neve.
Aztán volt egy kamarakórus, amit az közösen alapítottunk 1998-ban, és oda édesapánkat hívtuk meg vezényelni, aki ilyen hát sodró erővel jött és hozta a repertoárt. Eszméletlen sok művet ismertünk meg, és állandóan blattoltunk, akár koncerten is, ilyen is előfordult.
Nagyon érdekes egyébként itt a családi szereposztás, mert ahogyan Krisztián a nagymamának a pályáját követte, és az opera éneklés lett a hivatása, te Ádám az édesapád útját követted, és
esetleg még szorosabban nagypapád, mert a nagypapa volt zeneszerző. Tehát, hogy azt az
de előtt. Tulajdonképpen a karmesteri pálca az most már rádöröklődött, hiszen nem oly régen azért nagy veszteségért a családotokat és édesapátokat elveszítettétek. Ő még láthatta egyébként ezt a miskolci előadást?
Sajnos nem látta az előadást. A premiéren készült videófelvételen a Fülöpárját. Azt meg tudta hallgatni, és hát nagyon boldog volt, hogy ezt hallja. Egyébként ezt akartam mondani még erről az együtt lélegzésről, hogy a rendezés, ami egyébként nagyon jó és nagyon szerettük, Keszég Lászlóval való közös munka, az nagyon sokat adott mindannyiunknak, hogy a Fülöp árjában, tehát az ő saját árjában egészen hátra van rendezve egy adott pillanatban, és ül egy széken, teljesen magába roskadva, és ott van egy nagy szünet, egy koronás szünet, és utána meg kell szólalni egyszerre, úgyhogy az énekes is az énekes is nagyon halkan kezd énekelni, és a zenekar is nagyon halkan. És hát én nyilván néztem Krisztián, de annyira messze van, hogy nem is látom, hogy vesz-e levegőt, mert nem lehet látni. Az ő szeme csukva van. Ilyen körülmények között tökéletesen együtt lenni, az együtt lélegzés. És ez így is sikerült valamennyi előadáson. Úgyhogy magát a szünetet nem szabad meghatározni, hogy az ember a nagy lábujjával hármat üt 60-as metromszámba, de tilos ilyesmit csinálni. Viszont mégis tudni kell azt a drámai sűrűséget, ami kitölti ezt az időt.
Igen, amikor a tudomány meg a lélek, ugye az énekes meg a fizikus, tehát itt ebben nem kell mérni, mert ez magától megvan.
Ezt inkább hagyni kell.
A nézőtéri generációkról is essék szó, hogy számos olyan előadásban vagy jelen, amelyek klasszikus operákat fiatalítanak, tehát akár mondjuk a Figárót, vagy a Varázsfuvolát, vagy például a Pomádé király új ruháját. Hogy látod egyébként, amikor oly sokan beszélnek arról, hogy hát a nézőtére most már egyre idősebb a közönség, akkor hát te bőven kapsz fiatalokat a nézőtéren, és azért ők rendkívül kritikusak.
Például a Mozart Figaro két változata közül az egyik ment opera kalandban a fiataloknak.
Figaro 2.0.
2.0.
Igen.
És nem megsértve magunkat, meg a rendezést, de nagyon sok olyan fiatal volt, aki látta a régebbi rendezést is, és azt tetszett neki. Hiába volt ez magyarul, az olaszul volt, és mégis valahogy azt fogta meg. De most lehet, hogy az a kisebb százalék egyébként, de biztos, hogy mindig azért, mert most fiataloknak csinálják, akkor valami különlegeset kell csinálni. Ha jól csinálják, akkor megfogja őket. Erre például a Hunyadi, és ott van egy jelenet, amikor az ötödik Lászlóval, én Cilleiként bemegyünk a nézők közé, a gyerekek közé, vagy hát így karnyújtásnyira, és azért ott azért meg tud állni a levegőt, tehát szerintem az is tetszik nekik, hogyha fizikailag közel kerülnek. És az egy nagyon nagy plusz, hogy mondjuk egy énekest nagyon közelről látnak, hallanak, látják, hogy dolgozik, látják az energiáját, érzik az energiáját. Tehát ez nekik nagyon, nagyon bejön. Pomándéről akartam mondani, hogy az is szerintem azért fogta meg annyira a néző a gyerekeket. Ráadásul ott ugye akkor határozva nullától volt százig, mert ott mindig a zenekari árkon játszottunk, kisebb zenekarra. Tehát ott is tényleg az volt, hogy az első pár sorban, hát így volt, hogy fel is nyúkáltak meg segítettek, hogy ott van, tehát hogy a gyerekek nagyon bevonódnak. Ez a nagy zenekari árok tudja elválasztani ott az embereket, mondjuk az operától, de hát az opera az ilyen, csak amikor ilyen beavató, úgynevezett beavató előadásokat csinálunk, akkor az nagyon jót szokott tenni, hogyha fizikailag közel kerülünk, és akkor ha bármilyen rendezés, vagy bármilyen bemutató e felé megy el, akár én azt mondom, hogy lehet, hogy csak kivonat kell, nem kell az egész operát, hanem mondjuk ilyen highlights, és akkor már is meg tudjuk fogni őket, akkor már is kíváncsiak a többi részére, később el fognak jönni. Én emlékszem, hogy a Toszkában nekem egy Highlights kazettám volt, és hogy hívják, ezt Walkman-en hallgattam ilyen turnén, és én azzal szerettem meg a Toszkát. Utána már persze az egészet meghallgatom meg. Az egyik olyan opera, amit vagy bárhol tart, mindig nézem tovább, olyan, mint a Bud Spencer-es filmek, de hogy tényleg, hogy van ilyen, ez a Toszkanám az ilyen, hogy bárhol tart, én azt mindig nézem tovább, mert annyira megszerettem, és ez is úgy volt, hogy csak részleteibe ismertem először. Úgyhogy szerintem ez a kulcs, hogy részleteibe akár, és hogy közel fizikailag, és esetleg magyarázni mellé, mesélni.
Vendégünk ebben az órában Csel Krisztián operaénekes és Cser Ádám karmester zeneszerző. Emlegettem itt a műsor elején, hogy majd egy ilyen zenei úti podgyásszal bejárjuk a világot, és hát főleg Ádám, rád gondoltam, mert hát soroljuk fel a városokat, ugye a család szegedi gyökerekkel rendelkezik, te most már jó néhány éve 8 esztendeje a Miskolci Nemzeti Színháznak a zenei vezetője, igazgatója vagy, Szolnokon a szimfonikus zenekarnak karmestere, de hát emellett több állandó nemzetközi színtéren vagy jelen. Folyamatosan a strádán éled az életedet?
Hát nagyon sokat utazom. Most már 2,5, majdnem 3 éve az operaháznak is vendégkarmestere vagyok. Nagyon sok egyéb zenekarhoz hívtak. Most következő évben lesznek újabb városok, ahol még nem voltam. Magyarországon belül Szombathely. Hát rengeteg utazással jár. Sokat vonatozom, sok művet írok vonaton, meg gondolkozom, tanulok. Tehát, hogy igazából...
Van, hogy komplett szimfóniákat tanulsz a vonaton. Tehát így nem van. Is tudom, hogy egyáltalán ki lehet-e úgy iktatni a vonatrobogást, vagy az utasokat, vagy ha éppen nem jó szülőhelyhez, tehát...
Hát egy picit olyan most Ingerszegénynek nevezném a mávot ahhoz képest, ami otthon vesz körül. Úgyhogy igazából segít abban, hogy el tudjak mélyülni. Tehát nekem az nagyon jó. Picit ilyen statikus az egész, és az alkalmat ad arra, hogy mondjuk tudjak értelmezni, akár repetálni, akár összeolvasni dolgokat. Úgyhogy én egyébként szeretem ezt az életmódot. Néha nagyon megterhelő, főleg akkor, hogyha egyszerre kell több helyen lenni. Ilyen is előfordult. Nem is az én hibámból, hanem egyszerűen a körülmények úgy hozták, hogy egy héten belül volt 3 koncert, és egy bemutató 2 koncert, és erre próbák is folyamatosan. Hát az rendkívül nehéz volt.
Most egy kicsit lelassította az életünket ez a koronavírus, de hát ezt a hektikus családi életet végre ki lehetett teljesíteni. Te Ádám a kis Árminoddal, aki most már talán olyan 4 év körüli lehet?
Igen, 3 hét múlva lesz 4 éves.
Krisztián pedig az ikerlány lányokkal, akik most már lassan 12 évesek, kezdik
aktívan
most
zenélnek.
Igen? Milyen hangszereken?
Hát most úgy van, hogy Blanka hegedülni kezdett 4 éve, Alina pedig zongorázni. És mivel Alina nagyon vágyott a csellóra, ezért most februárban elkezdett csellózni. Blanka meg, hogy ki legyen egyenlítve az ikreknél, mindig ugyanúgy kell mindent, mármint, hogy legalább kilóra leg legyen, akkor Blanka elkezdett zongorázni, de hát mind a ketten olyan tehetségesek. Sőt, Alina a csellóban ilyen tényleg lógrásba halad. De Blanka is a zongorám abszolút megtalálta azt, amit mondjuk a hegedűben nem tud, hogy több szólamot egyszerre játszik, vagy mit tudom én, kíséri be a kéz a jobb kezet. Tehát az egy új élmény neki, amellett, hogy nagyon, nagyon szépen hegedül.
De jó, hát akkor egy generációval később megismétlődik az a kamarázás, az a kamarajáték, ami a ti gyerekszobátokban kettőtök között lezajlott.
Igen. Hát meg együtt is zenéltünk, akkor elővettem, leporoltam a gitárt, és akkor hegedű, cselló, gitár és tavaszi szélvizet áraszt, ezt így előadtuk hárman.
A gyerekek nagyon sok mindent meghatároznak, többek között hát múzsák is, mert például Ádám esetében a gyermeket születése az egy kompozíciót, egy új tételnek a megszületését is jelentette.
Így van, a negyedik szimfóniámnak, a vonós szimfóniának a záró tétele, aminek a címe Überraschung és meglepetés, és hát egy ilyen végtelen zene igazából, alig történik benne valami, olyan, mint hogy egy fények villannának föl a sötét égen, és megpróbáltam úgy szerkeszteni, hogy semmiféle periodicitás ne legyen benne, és szerintem sikerült. És egyszer csak a közönség soraimból feláll valaki, észrevétlenül bemegy a zenekar mögé, és egy nagy dobba egy iszonyatosan nagyot belevág.
Meglepetés.
Igen, volt olyan, bemutató volt olyan, hogy hangosan megriadtak. De nem az a szándék, hogy felébresszek bárkit, hanem hogy egy változás az állandóságot, az állandóságban egy ilyen nagyon erős változás, az mindenre hatással van. Meg az hát, elhangzott dolgokra, és ami következik arra is.
Meg hát ahogy berobban egy gyerek az ember életében, tehát onnantól fogva, tehát ez egy ős robbanás szinte, az addigi mindennapjait markánsan megváltoztatja.
Így van, teljes mértékben átíródik minden. Úgyhogy nem nevezném így vidám tételnek, és azt hiszem, hogy nem is nagyon lehet beszélni vidámságról a zenében. Lehet olyasmit írni, ami azt tükrözi, vagy élettel teli, de ebben pedig pont az a lényeg, hogy minden megy a maga útján tovább, de egy hatás megváltoztatja azt, hogy az ember erre tekint.
És a ti életetek a gyerkőcökkel hogyan változott és változtatott a családapai státuszon az utóbbi 3-4 hónapban? Hát ugye azért sok mindenre adódott lehetőség, amire egy művész életében eladdig nem. Tehát ilyen hosszú szünetetek szerintem nem is volt.
Hát én is kiszámoltam, hogy 20 éve, vagy nem tudom, mióta éneklek, azóta ennyi ideig nem voltam így padlagon, hogy ez hogy mondjam, pihenőpályán, tehát hogy nem kellett mondjuk fölkészülni egy adott koncertre, vagy egy előadásra. Hát inkább ilyen tanárbácsú voltam, meg műszaki ellenőr otthon az internet bugyrait próbáltam, meg az eszközállományt frissíteni, illetve a lányoknak segíteni, meg a feleségem tanár, úgyhogy ő is online oktatott, mint tanárnő. És hát szerencsére elég nagy a lakásunk, de azért volt egy helyiség, ahol be kellett húzni az internetet. Szóval ilyeneket a házi munkában is sok mindent többet csináltam, mint ezelőtt. Tehát már-már mániákusan mostam, ahogy a feleségem mondta, hogy állandóan csak mostam jöttek a friss ruhák, de elrakni már ugye nem volt nagyon kedvem, úgyhogy így a mosott ruha az nagyon sok volt. Akkor reggel a lányoknak megcsináltam a szokásos tükörtojásokat, tehát az így szerintem egy 180-200 tükörtojást csináltam így a karantén alatt.
És azért mellesleg ott volt a gyerekeknek egy fizikatanár apuka, aki tudott...
Hát fizikát még nem tanulnak, matekból, hát ezen poénkodtunk, hogy jöttek, hogy apa, 40-ből 40 lett a matek dolgozatom, na, apa megint kapott egy ötöst matekból, akkor akkor informatika, persze az énekben is, történelemben ott az már, ott több minden segítség volt, tehát néztük, mutattam neki könyveinket, lexikonokat, internet, akkor a feleségem is amennyit még a töréből emlékezett, vagy én is, meg hát próbáltuk őket sarkalni az önálló munkára, persze nagyon sokszor ez nehéz volt, mert hát nem elszoktak, de hát szerintem hasznos volt ilyen szempontból, meg hát így kísérletezgettem ilyen sütésekkel, a Ádám nagy segítségemre volt ebben, hogy adott át receptet, meg taktikákat, úgyhogy például be is így kipróbáltam magam.
Mert hogy Ádám viszont legendás, majdhogy nem séf minőségében, hiszen azért, hát te azért nagyban űzöd a társasági kiszolgálást, van, hogy 40-50-60 emberre is főzöl, akár szabadtéri rendezvényeken, vagy a kollégákat megvendégelve.
Így van, és hát még egy picit visszatérve az előzőre, hogy hát nekünk is nagyon érdekes és izgalmas volt ez a 3 hónap olyan szempontból, hogy Árminnak mi kellett, hogy legyünk a játszótársai. Feleségem Anna, ő nagyon sok időt tölt vele egyébként is, én kevesebbet.
És kiváló operaénekes, a Hercenik Anna.
Igen. Aki hát nagyon sok időt tölt Árminnal, és most az, hogy így hármasban voltunk, azért ilyen intenzitással ennyi időn keresztül az még nem fordult elő, mióta megszületett Ármin, ezért így meg kellett szokni ezt a helyzetet. Ármin pont abban a kiskamasz lázadó korban van, amikor
hát, azok a lányok
már még kisebb kamasz, tehát ugye, de hogy van egy ilyen picikori lázadó korszak, és nagyon erősen tudatja az akaratát és a szándékait, és hát ebben azért erősen kellett formálni egymást meg. Szóval, hogy voltak nehézségek ilyen szempontból, de nagyon értékes időszak volt, én úgy érzem. És a másik héten, mikor Ármin visszament az óvodába, akkor az óvonéni azt mondta, hogy elképesztő, hogy mennyit fejlődött. Tehát eszméletlen kreatív és kezdeményező. Ő mindig is nagyon agyas volt, és rettentő okos gyerek, de valahogy került el a közösségnek a bevonzását, hogy leült egy sarokba, és ugye el volt, nézte őket, hogy mit csinálnak. És most ilyen szempontból szerintem annyira vágyott már a gyerek társaságra, hogy ahogy bekerült közéjük, így gondolta, hogy hát akkor itt az alkalom, hogy ő nyisson. És természetesen a karantén ideje, ha a főzésről is beszéltünk, hát minden nap sütöttem, főztem, volt olyan, hogy 4-szer főztem, mert hát szeretek mindenkinek mást főzni. Tehát olyan is előfordult, hogy Árminnak egyébként is mindig külön csinálok vacsorát, éppen ami adódik, vagy amit kér, vagy megmutatok neki 4 féle tésztát, és akkor ő rámutat, hogy melyik formájút enném ma, és akkor abból csinálok neki. Igazából gyerekkorom óta szenvedélyem a főzés, és hát ezt eleinte édesanyámtól kezdtem el tanulni, de a legalapabb dolgoktól, tehát hogy vegyem elő a közepes kuktát, és megtanulni az alapfogalmi rendszereket, kést nem fordítva fogni, meg kell gyújtani a gázra. Csomó olyan dolog van, amit így meg kell tanulni. És utána pedig szépen fokozatosan jöhetnek a technikák, az idők, bizonyos dolgoknak, mi hogyan kell elkészíteni, előkészíteni, és hát nyilván, ahogy utaztam a világban sok helyre, különleges gasztronómiai irányzatok és kultúrák fogtak meg. És ezt a mai napig gyakorlatilag kutatom, keresem és csinálom. A legközelebbi nagy főzés egyébként Miskolcon az évad záróra megkértek, hogy főzzek. Ráadásul 2 félét is fogok egyszerre főzni. Lesz egy halászlé, meg egy nagy gulyás.
De hát egy karmester osztott figyelemmel él, tehát
abszolút,
oda nem kozmálhat semmi a sütőn.
Arról
és a gázlaton, ugye?
Igen.
Hát fantasztikus, és én kívánom mindkettőtöknek, hogy mondjuk egy kellemes nyár után végre egy tartalmas és zavartalan évadotok legyen, és mi is találkozhassunk majd veletek sokat Budapesten, Miskolcon, Szolnokon, amerre csak a Cser család megfordul. Kedves hallgatóink, az iménti 1 órában Cser Krisztián operaénekes volt velünk, illetve Cser Ádám zeneszerző karmester. Egy rövid hírek után pedig folytatjuk a csütörtöki ötöst.
Az ötös. 5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős.